Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Július 4. Szerda reggel 4:06. A kamaraerdei úton még mindenki alszik. Azaz majdnem. A 6 éves Peti halkan csoszog a papucsában át a konyhán egészen a bejárati ajtóig. Amint kioson, léptei bátrabbak és hosszabbak lesznek. Felpattan a bicikliére, amit a ház oldalának támasztott gondosan még este. Sietve teker pár percet, hogy megálljon egy sűrű sövényekkel tarkított mező szélén. Tekintetét az égre szegezi, és mozdulatlanul vár, figyel. Mintha keresne valamit az égbolton, pedig az teljesen tiszta. Egyetlen bárányfelhő sem tarkítja a halvány kék eget. Legalábbis egy ideig. Peti hirtelen balra kapja a fejét, ahonnan villámként zúg el egy repülő, csak pár méterrel felette. Ez közel volt, de a kisfiú pulzusa kicsit se lett magasabb. Izgatottságáról egyedül ragyogó kis szemei árulkodnak. Azt nem tudhatjuk, hogy akkor, vagy egy nagyon hasonló másik reggelen döntötte el, hogy neki helye, dolga van ott az égen. De azon a 62-es nyáron ez eldőlt, annak a 6 éves fiúcskának a fejében. A műrepülő világbajnok, repülőoktató, berepülő pilóta azon kevesek egyike, akik nevét a légtér legendái között jegyzik. Noha szerinte ebben a sportban nincs is olyan, hogy a világ legjobbja, mégis őt földön égen tisztelik. Lehetetlennek tartott manőverek kötődnek nevéhez, mint a késél dugóhúzó, vagy a fejjel lefelé végrehajtott, azaz háton lapos dugóhúzó, amik nem is léteztek, amíg Besenyei Péter végre nem hajtotta őket. A Red Bull Air Race is fontos elem a történetében, de nemzetközi hírnevet akkor szerzett, amikor átrepült a Lánchíd alatt. Fejjel lefelé. Mire 2015. október 19-én a szikár, melegtekintetű bajszos férfi visszavonult a versenyzésből, már minden világnyelven ki tudták ejteni a nevét, és ismerték a legendákat is körülötte. Hogy ő az a férfi, aki csomót köt a füstre, és valahogy átlép, vagy inkább átrepül az aerodinamika és a fizika törvényein. Ez az Álmok Álmodói Podcast. Winkler Nóra vagyok. Ebben a podcastban olyan magyarokról lesz szó, akik eredeti ötleteik, tűzön vizen keresztül vitt elképzeléseik által hatással voltak az emberiségre. Miért pont nekik sikerült? Hogyan lesz valakiből világra szóló? Erről szól ez a műsor. Ebben az epizódban vendégem Besenyei Péter műrepülő világbajnok, de mielőtt elkezdjük a beszélgetést, fontos, hogy tudjátok. Az Álmok Álmodói Podcast azért jöhetett létre, mert nem csak mi értékeljük az innovációt. A Volvónál is tudják, a legnagyszerűbb újításokhoz végtelen számú próbálkozáson, kudarcokon át vezet az út. Szabadon akkor tudunk alkotni, ha biztonságban érezzük magunkat. A Volvónak a biztonság nem csak a közlekedésben résztvevők fizikai épségét jelenti, hanem azt a közeget is, ami lehetővé teszi, hogy innovatív, fenntartható autókat hozzanak létre. Biztonságérzet kell ahhoz, hogy merjünk igazán önmagunk lenni, merjünk másképp ránézni helyzetekre, újítóan gondolkodni. Egy szóval, menni az álmainkkal. Volt olyan érzésed a levegőben, hogy annyira tökéletes, annyira egyben vannak a dolgok, hogy szíved szerint ott is maradnál?
Nem. Olyan, ugye nagyon sok versenyen voltam, most megint visszatérek a klasszikus műrepülő versenyekhez, mert ugye vannak a klasszikus műrepülő versenyek, amit nagyon sokat csináltam, több száz versenyen vettem részt, és több mint 100 dobogós helyezésem van, illetve az EB-ken, VB-ken, világkupákon meg több mint 30 dobogós helyezés, és ezzel együtt egy kedvemben meg tudom számolni, hogy hány olyan versenyszám volt, amikor úgy szálltam le, hogy na hát ennél jobban nem tudom csinálni. És nem találtam benne hibát. Tehát 90, 9,5%-ban mindig tudtam azt, hogy mi volt benne a hiba, vagy rám, hogy csinálnám most legközelebb, és nem volt tökéletes, és mondjuk a 100-ból 5 alkalommal volt, amikor úgy éreztem, hogy húha, a kezem most elsült, most minden úgy jött össze, hogy ennél jobbat most nem tudok.
De ilyen kevésszer élvezed is a dolgot, vagy azért élvezni élvezed, csak mindig megfigyeled, hogy hol lehetnél még jobb?
Mondok egy furcsa dolgot, én a versenyzést nem élveztem. Versenyezni nem igazán szeretek. Sokszor mondják, hogy versenyző alkat vagyok. Lehet. Persze az ember a földön egy kártyajátékban, egy futóversenyen, egy nap, gyere, menjünk, aztán egy kerékpárral. Az ember versenyző alkat, de élesben igaziból versenyezni nem szeretek repülőgéppel. Pedig autóversenyeztem is egy pár évig az engő motorsport segítségével. Azt például élveztem, mert ott nekem nem volt egy olyan kényszer, hogy nyerni kell. Én tudtam, hogy amatőr vagyok, és én azt csak élveztem. Szóval a repülésben a versenyt én igazából a versenyzést nem szerettem. Nem csak a déme pontozásos sportág, meg rengeteg mindentől függ. Valahogy nem. Akkor megkérdik, hogy akkor miért versenyeztem? Mert akkor jó a kérdés, akkor miért versenyeztél 40 éven keresztül? Azért, mert csak a versenyekre való felkészüléssel lehet elérni azt a fajta repülőkészséget, azt a fajta légbenjártasságot, amit aztán birtokolni fantasztikus érzés. Szóval az, hogy egy repülőgépbe, legyen bármilyen repülőgép, beleülök, akár idegen repülőgép is, vagy új típus, és az a repülőgép az arra fog menni, mert én akarom. Ott az minden helyzetben én fogom a gépet uralni, és ez egy olyan jó értés, egy olyan szabadságérzés, és ezt akkor élvezem, amikor magamnak gyakorlok, vagy magamnak repülök egyet, csak hömbölgök egyet a levegőbe, vagy amikor repülök egy szabad programot, vagy amikor repülök egy bemutatót. Egy ilyen repülőnapon a közönségnek repülök egy bemutatót, egy érsót, akkor tulajdonképpen akarok, azt csinálok, és nyilván vannak megkötések, de mégis csak ott tudom igazából élvezni azt, hogy mit jelent az, hogy ebben a három dimenzióban mozogni és azt kihasználni. Csak maga a verseny, az versenyzés az nem, de az odavetető út az meg nagyon kell ahhoz, hogy az ember ezt a fajta tudást birtokolja.
Ez nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen a versenyzést magát egy ilyen szükségszerű velejárónak tartod, amit azért oké, megcsinálsz, de nem ez izgat. Mikor van az, amikor úgy érzed, hogy most csak úgy magadnak repülnél? Mi volt a szakifejezés, amit mondtál? Hömmögnél egyet?
Hömbölögni.
Oké. Tehát, hogy az mikor van? Amikor épp nagyon jó kedved van, és mennél egyet, vagy amikor szükséged van a saját időre, és akkor mész, hogy mikor?
Az igazság az, hogy nagyon régen nem repültem, már csak így magamnak. Annyit repülök, hogy az bőven kielégíti ezt a fajta igényemet. Tehát én nem is tudom, hogy úgy igaziból, hogy na, most nekem vágyam van elmenni egyet műrepülni, hát gondolkodnom kell, hogy hány 10 évvel ezelőtt volt ilyen talán. Mert hiszen ezt a fajta igényemet én kiélem pontosan májustól októberig, majdnem minden hétvégén.
Magyarán októbertől májusig tulajdonképpen egy ilyen sokkal lazább...
Pauza, igen, egy ilyen sokkal lazább, nyugodtabb, több zenehallgatás, több poros esemény, több borvacsora, többet tudok foglalkozni a barátaimmal, többet vagyok a párommal, a kutyáimmal. Tehát annyi minden más csinálok a repülés mellett, hogy ilyenkor picikét több idő van etekre is.
A bor az mi?
A bor egy másfajta élmény. Tulajdonképpen 30-40 éve érintett meg a borok világa, egy francia országban élő elmegyógyász barátom kapcsán, akinek volt egy kastélyklinika alatti boros pincéje, és ő kezdte nekem mutogatni, hogy egy bort hogy kell megközelíteni, hogy kell kibontani, hogy kell értékelni, hogy kell megkeresni benne a szépséget, az erényeket, és hogy kell meglátni benne a hibákat is. És ez egy nagyon érdekes világ volt, amit én így belecsöppentem, és hát azóta, tehát maga a borívás az nem arról szól, hogy most gyerünk, aztán rúgjunk be, és bármilyen rosszabb bor meg kell inni. Tehát ez egy régi mondás, hogy az élet rövid ahhoz, hogy rossz bort ígyunk, ezt én tartom. Tehát, hogyha netalán olyan helyen vagyunk, ahol napokig csak rossz bor van, akkor inkább nem iszok bort, mert rossz bort nem iszok. Egy szép bort megfejteni, egy szép borról lefejteni a köntöst, és kitalálni, mi rejtőzik benne. Nagyon izgalmas dolog, és akkor ugye tudjuk, hogy ki a borász, az egész borászatról tudjuk, hogy miért, és akkor ez összeáll a kép a bor kapcsán. Úgyhogy én 6 helyen vagyok tiszteletbeli borlovag, és hát most már több mint 15 éve járok bortesztre is, és borpirálóként is, úgyhogy ez is egy más világ. Úgyhogy én nagyon szeretem a borok világát, a zene világát, a műrepülés világát, az autóversenyzés világát, azt nem is mondtam, hogy 4 éves korom óta horgászok és horgász nagykövet vagyok.
Úgyhogy tulajdonképpen... Mit jelent az, hogy horgász nagykövet?
Egy tiszteletbeli, hát nem is mondom, hogy pozíció, egy megtiszteltetés. Olyan neves közszereplők vannak erre felkérve, sportolók, olimpikonok, színészek, illetve politikusok, akik régóta horgásznak, és jó eséllyel viszik ennek a üzenetét, a jó hírét a társadalom felé. Úgyhogy ez egy megtisztelő titulus, és hát minden évben van egy horgász nagyköveti horgászverseny, ahol persze rendszeresen elmegyek, és hát ha szerencsém van, akkor még dobogón is végzek.
Amikor a repülésről kérdeznek, és arról beszélgetnek veled, akkor amikor meghallod azt a szót, hogy repülés, akkor mi az a kép, ami eszedbe jut?
Hát a repülés önmagában egyfajta szabadság, ezen belül pedig a műrepülés az, ami igazából a szabadság, a 3 dimenzióban lubickolni, mozogni és kihasználni ennek a lehetőségeit szabadon, az egy elképesztő szabadság. Hasonló lehet mondjuk a búvárkodás, amikor a kék tengerbe, vagy bármilyen vízbe lebegünk, és szinte repülünk a korallok, vagy a sziklák fölött. Valami ilyesmi.
Szóval az a kép ugrik be neked, vagy az az állapotod, amikor fent vagy, és élvezed, és a tér így megnyílik, vagy szóval, hogy milyen kép van a fejedben ahhoz, hogy repülés?
Ugye, amit elmondtam, az egyfajta hivatalos verzió. Az igazi, ugye hát 52 éve repülök. Az igazi, a nem okvetlen csak ez. Hanem azért benne van a munka is, benne van a sok papírmunka, benne van a sok lemondás, benne van a sok izzadság, rengeteg útvonalrepülés, ami nem a legkellemesebb része a repülésnek. Ugyanis, mint elmondtam, maga a műrepülés az egy fantasztikus érzés, főleg, hogyha az ember szabad programot repül, vagy szabadon repül, nem okvetlen egy versenyek kötelezőt, hanem tényleg ugyan magának vagy egy közönségnek egy szabad repülést csinálok, az tényleg egyfajta önfelett lubickolás, főleg, hogyha jó az idő, jó a helyszín, és nem szólnak bele, hogy mit szabad és mit nem szabad csináljak. De az ilyen helyszínekre eljutni, tehát A-ból B-be eljutni egy ilyen versenygéppel, mondjuk ha ki kell menjek Angliába, vagy éppen Litvániába, vagy éppen Olaszországba. Ugye Európán belül a repülőgéppel, mi úgy mondjuk, hogy lábon, tehát szárnyon közlekedek, Európán kívül a gépet, ha van esemény, Európán kívül a gépet szétszedjük, és akkor szállítjuk, vagy légi, vagy tengeri úton. De mint mondtam, Európán belül a repülőgéppel én közlekedek. És azért ez nem mindig a legkellemesebb, ugyanis ez a gép nincs felszerelve különböző műszerekkel, ami szükséges ahhoz, hogy én rossz időben, felhőbe, esőbe, éjjel-nappal repüljek. Én sokat repültem olyan repülőgépekkel, ami 2 motoros és 2 személy, 2 pilótás és éjjel-nappal lehet repülni. Hát ez sokkal kényelmesebb. Ott van mindenféle műszer, megosztjuk a munka, egyik navigál, a másik az rágyózik, és így tovább. És vannak a műszerek, amiben be lehet bízni, és lehet repülni éjjel-nappal felhőbe is. Na, ebbe a gépbe ilyenek nincsenek, és emiatt én kénytelen vagyok úgynevezett vizuális körülmények között repülni, ami mondjuk egy ilyen Budapest-Anglia távolságban nagyon ritkán jön össze, hogy az teljesen csont nélkül tiszta, mert egy ekkora távolságon mindig van egy front, amin át kell verekedni magam, és egy ilyen géppel az nem kellemes.
Milyen vicces, hogy neked a front az mást jelent, mint nekünk, földi halandóknak. Nekem a front az az, hogy amióta már szültem, azóta például fáj a fejem frontnál. Neked ez egy tök másfajta élmény, hogy fronton át.
Nekem életemben nem fájt a fejem. Párom, meg a barátaim úgy irigyel nekem miatt, hogy de komolyan mondom, hogy életemben nem fájt a fejem, de még soha egy picikét se. Még hogyha úgy alakul mondjuk egy hétvégi parti, hogy bele a hajnalba, és esetleg összekevertünk mindenféle italokat, én nem tudok lenni másnapos, én nekem nem fáj a fejem, úgyhogy sokszor mondom, hogy lehet, hogy azért nem fáj a fejem, mert nincs, ami fájjon benne. Üres.
Nem hiszem. Eszembe jutott, hogy biztos neked az sincs meg, ami az emberek nagy részének azért a repüléshez kapcsolódik, vagy a repüléstől való félelemhez, hogy hány ingere lesz, hogy nincs kontrollja. Neked sosincs hány ingered, amikor csináltad ezeket a fejjel lefelé? Nincs?
Hát nem csináltam, csinálom még mai napig. Jó. Tehát én repülök most is majdnem minden hétvégén bemutatókat. Igazából nem volt nekem soha ilyen gondom. Ez nyilván megint egy alkati dolog. Van, aki kevésbé bírja, és nehezebb szokja meg, van, aki meg soha nem szokja meg, van, aki meg könnyen megszokja, illetve nincs vele gondja. De azért mindenképpen egyfajta megszokás az kell hozzá. És lehet, hogy emiatt is volt az, hogy annak idején tudtam nagyon sokat gyakorolni, és nem volt nekem egy olyan korlát, hogy napi egy vagy két légtér, tehát egy gyakorló légtér, hanem volt, hogy repültem 8-10-12 légteret, ami egy elég komoly fizikai megterhelés, és nyilván ezt is bírni kellett. Szóval lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy elég hamar, elég nagy rutinát tettem szert.
Van olyan emléked, pontos és meghatározó emléked, hogy gyerek vagy, és nem csak úgy nézed a repülőket, ahogy mindenki nézi az égen a repülőket, meg hogy húznak egy csíkot, hanem hogy úgy megfogalmazódik benned, hogy na, ezzel van valami dolgom.
Mi 6 éves koromig vidéken éltünk Szentgotthárdon a szüleimmel, és én ott repülőgépeket nem láttam, nem is hallottam, hogy van repülőgép. És akkor 6 éves koromban a szüleimmel együtt felköltöztünk Budapestre, konkrétan a budaörsi repülőtér mellé Kamaraerdőbe, és én ott láttam először repülőgépeket. Ez 62-ben volt, amikor a magyar csapat 62-es VB-re készült, ami Budaörsön volt, és én gyakorlatilag a házunk kertjéből néztem végig ezt a felkészülést, ahogy repülőgépekkel bukfenceznek, horsóznak, dugóhúzóznak, és hát engem a gyerekfejjel teljesen megbabonázott.
De el tudod képzelni, hogyha mondjuk a szüleid 30 utcával arrébb veszik meg a, vagy oda képzelik el a budapesti életeteket, akkor egy teljesen másik sztoriban vagy?
Igen. Igen, tulajdonképpen igen, de az élet az ilyen. Gyakorlatilag elindulunk egy úton, ami elágazik két felé. Jobbra vagy balra megyünk. Ha elmegyek balra, az elágazik megint két felé. Jobbra vagy balra, az megint elágazik akár 10 felé is. És ettől kezdve egyszer megyünk el más irányba, és az élet teljesen más fog dobni. Lehet, hogy akkor zongoraművész lettem volna, vagy karatemester, mert én elég sokáig Furkó Kálmánnak karatéztam. Nagyon jól ment. Tulajdonképpen ki tudja.
Mondtad, hogy fizikailag is nagyon megterhelő sokat repülni. Abban az, hogy karatésztál, az biztos nagyon, nagyon fontos, meg jó alapokat ad. Az, hogy a zongorához is van affinitásod, amit mondjuk nem tudom, talán a ritmusérzék, ami...
Pontosan.
Igen?
Pontosan, így van. Szerintem ez a fajta ritmusérzéke, ez nagyon sokat segített nekem abban, hogy amikor voltak a műrepülő világkupák például, és szabad repülést kellett zenére bemutatnunk, ott például azt szerintem kimondottan előny volt. Meg ugye zongorában is imádtam improvizálni. Egy hangszerekkel azért fantasztikus érzés, amikor az ember hazamegy, és egy hangszerbe tudja önteni az érzéseit, meg a gondolatait, meg az aznapját. És ez egy kifejezési forma, és ez egy nagyon klassz dolog, ha valaki ki tudja fejezni az érzéseit, önteni egy hangszerbe, ez egy csodálatos dolog.
Hogyha azt mondjuk, hogy véletlen az, hogy már 6 éves korodtól ilyen intenzíven figyelted a repülést, de persze oké, az élet ilyen véletlenek, meg döntési helyzetek sorozata, de azt akkor hova teszed, hogy biztos sok gyereket, sok fiút, sok lányt izgat az, hogy repülne, de utána nagyon-nagyon-nagyon sok feltételnek kell teljesülnie, hogy arra alkalmas legyen, hogy ezt fizikailag bírja, hogy szerinted ezek az adottságaid is egyébként szerencsésen megvoltak, vagy rengeteget dolgoztál menet közben?
Hát onnan kezdem, hogy amikor elkezdtem repülni 15 évesen, akkor abban a csoportban 62-en voltunk. Egy éve később már csak 3-an maradtunk. Még egy éve később már csak 2-en. Ugyanis abban az időben a repülés idézőjelben ingyen volt, hát eltekintve egy jelképes klubtagságitól, de azért figyeltünk kellett a szabadidőnkkel, a társadalmi munkánkkal, munkahely mellett később egzisztenciával. Tehát amikor egy hétvégén egy 15-16-17 éves fiatal a repülőtéren a diszkó helyett a gépeket tologatja, meg a hangár söpri, és akkor még kiabálnak is vele, hogy miért nem gyorsabban tolja a repülőgépet, és nem kerül rá sor, és nem is repül egész hétvégén, akkor bizony sokan lekoptak, hogy akkor hát ez inkább akkor nem. Szóval aki nem volt elég motivált, nem volt elég kitartó, nem látta a célt, az lekopott. Úgyhogy ez innen kezdődik, hogy én egyszerűen repülni akartam, és engem az annyira vonzott, hogy nem tudtak elzavarni.
Te gyereknek ilyen elszánt, vagy ne adj Isten makacs gyerek voltál, vagy egyszerűen nagyon fegyelmezett?
Én nem makacs gyerek voltam, én makacs vagyok. Most is. Nyilván ez a makacság, ez, hogy egy egészséges makacság, akkor ez jó, ez kell az élethez, hogyha ez átcsap már egyfajta, tehát nem egészséges makacságba, akkor az nem jó. Én úgy gondolom és remélem, hogy én egészséges módon voltam és vagyok makacs.
Ahhoz, hogy ilyen biztonsággal mozogjon valaki levegőben, azt ahhoz te mentálisan is edzetted magad? Volt ember, aki foglalkozott azzal, hogy hogyan tartható karban a bátorságot, hogyan rendelhető mellé fegyelem? Hogyan zajlott az a része ennek az egésznek, ami azért speciális, hogyha a repülésről beszélünk?
Igen, most több kurszó, megjött a filmet, a bátorság, meg a makacság, meg a kitartás, egyéb más. Hangsúlyozom, hogy a repüléshez okvetően nem kell bátorság. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem aki legyőzi a félelmét. Aki nem fél, az buta, mert nem félti az egyszerű életét. Én is, nekem is vannak félelmeim, mitől félek? Nyilván félek az ismeretlentől, félek attól, hogyha valamit nem én kontrollálok, nem én nem látom a végét, és tőlem függetlenül mennek az események, és olyasmit kell csináljak, amihez nem értek, és nem tudom, és akár még veszélyes is. Na, attól félek. De hogyha repülésről van szó, azért nem félek, mert én úgy érzem, hogy a határaimat nem lépem át, úgy érzem, hogy amit művelek, arra én felkészültem, bármi történik, én nekem mindig van arra a megoldás. Ugye én dolgoztam az MHS központi repülőterén később 10 éven keresztül, mint oktató és berepülő pilóta. És a berepülések során ilyenkor ki kell próbálni a repülőgépet nagy javítás után, motorcsere után, földrabcsere után, stb., vagy akár jó repülőgépet. Ilyenkor többször előfordult, hogy a repülőgépnek megállt a motorja, vagy éppen kigyulladt, vagy volt egy csomó rendellenesség. Ezt sem tartottam veszélyesnek, mert egy berepülő pilóta erre van felkészítve, és egy berepülés mindig a repülőtér fölött van. Tehát a repülőtér fölött megáll a repülőgépnek a motorja vagy a hajtóműve, semmi gond nincsen, le lehet szállni, alattunk van a plac, abszolút nem gond. Nyilván a repülőtéren kívül áll meg egy hajtómű vagy motor, mondjuk egy város központja fölött, hát akkor az sokkal kellemetlenebb. Úgyhogy,
de nekem, volt ilyen helyzeted?
Nekem egyszer volt olyan, hogy repülőtéren kívül állt meg a versenygép ennek a motorja kint Kanadába. Elég kínos körülmények között, házak között, és nem a legjobb pillanatban, kis magasságban. Lényeg az, hogy egy másodperc döntésem volt arra, hogy hova szállok le, és egy kukoricásba dobtam le a repülőgépet, ami egy nagy sebességű repülőgép, féklap nélkül és farokkerekes, tele üzemanyaggal, mert fotózni mennünk a Niagarához, és a repülőgép a puha talajnak köszönhetően a kifutás végén átvágódott, fejre állt. Úgyhogy benne volt a veszély, hogy a gép kigyullad, mert a motor forró volt nyilván. Hogyha a gép sérül, illetve a üzemeltartás sérül, akkor az elég kellemetlen lett volna. Nyilván szerencsém is volt, hogy a repülőgép nem sérült annyira, hogy a üzemanyag rámenjen a forró motorra, meg fél perc alatt a repülőgépből kiástam magam, mert konkrétan ki kellett magam ásni, mert nem fértem ki másképp ott a puha talaj miatt a törött repülőgépből. Tehát itt ezt, hogy megúsztam, ez kellett szerencse, meg kellett egy óriási rutin, meg kellett egyfajta higgadság, hogy ne pánikoljak. Úgyhogy mire kijöttek a repülőtéről a mentők meg a tűzoltók, körülbelül 3 perc volt. 3 perc volt. Én akkor már gép körül, nálam mindig van fényképezőgép, mert imádok fotózni. Én akkor már gépet ottan körbe-körbe fotózgattam. Mindemellett, amikor a gépből kiszálltam, a legelső tevékenysége nem ez volt, hanem az, hogy a páromat telefonon felhívjam, hogy mondjam, hogy elmondjam neki, hogy figyelj, ez történt. Most nyilván ez az interneten fog menni, mint a futótűz. Ne higgyél senkinek, jól vagyok.
Te alapvetően is egy olyan civil ember vagy, aki jól és gyorsan tud dönteni, vagy a repülés során ezt elsajátítottad, és aztán ezt tudod alkalmazni a magánéletedben is, vagy a civil életedben?
Szerintem ez olyan, hogy ki milyen. Hát én azt gondolom, hogy én ilyen vagyok a civil életben, magánéletben is.
Hogy gyorsan döntesz, jól döntesz, ha általában eldöntötted, igen. Akkor nem mész oda-vissza, nem vizsgálgatod, elégedett vagy vele, mész tovább. Tehát ez a viszonyod a döntési helyzetekhez?
Tulajdonképpen igen. Igen, jó, nyilván vannak kivételek lehetnek, de alapvetően igen. Tehát én általában azért gyorsan döntök, és én úgy gondolom, hogy jól. Hát aztán nyilván valamikor nem, de akkor arról nem tudok.
Szerinted ez összefügg azzal? A személyiségen belül ennek van köze a makacsághoz?
Nem vagyok benne biztos. Azon túl, hogy az ember jól felkészül, és sokat gyakorolt, és képes elvileg arra, hogy megnyerni a versenyt, ha fejben nincs rendben, akkor nem lehet. Tehát a kettőnek együtt kell lenni.
Tehát mi a definíciója annak, hogy az ember fejben jól van?
Hát például nálunk egy műrepülésnél az, hogy egy műrepülő versenyen nagy sebesség mellett, a nagy terhelések mellett sokszor egyfajta, mondjuk egy 10G-s terhelésnél, amikor az agyból nagy sebességgel mennek kifele a vér a boka irányába, és van egyfajta agyi oxigén hiány. Ilyen helyzetben kell gyorsan dönteni, nagy terhelés mellett gyorsan és jól dönteni. Hát erre nem tudom, hogy lehet készülni, úgy nyilván, hogy sokat gyakorol az ember. Tehát mentálisan én különösebben nem készültem versenyekre.
Nem már?
Nem. Ha azt teszem, hogy egy zenehallgatásod mentális, akkor igen. Ha azt teszem, hogy egy program előtt 5-szer, 6-szor, 10-szer, 20-szor átnéztem a programot, mondjuk egy klasszikus műrepülő versenyről beszélek, amikor van mondjuk egy meghatározott kötelező program, ami le van rajzolva, le van írva, és azt kell repülni. Nyilván akkor az ember a verseny előtt többször végignézi, magába lejátsza, akár el is táncolja, memorizálja. Hát ez végül is, ezt sem nevezném mentális tréningnek, hanem inkább egyfajta felkészülésnek arra a versenyszámra. De hát én soha nem voltam pszichológusnál, hogy engem felkészítsen, nekem nem volt mentális trénerem. Itt valahogy nekem ezt megoldom magamba.
Mondtad, hogyha a zenehallgatás annak számít, akkor az van. Milyen zene az, amit szívesen hallgatsz?
Hú, hát én mindenevő vagyok. Mindenevő vagyok, még az igényes rap zene is nagyon tetszik. De az igaz, hogy én klasszikust játszottam, ezzel együtt naponta nem hallgatok klasszikust. Az egy más történet, azt nem lehet naponta megenni, nem lehet naponta fogyasztani. Ami, hát rengeteget tudnék mondani, hogy kik a kedvenc előadóim, vagy zeneszerzőim, és egyiket sem akarom megbántani, de én mégiscsak ki kell emeljem a Vangelist például. Uh-huh. Egy Vangelist, egy Mike Oldfield, egy Yellow, egy Schiller, most nem a klasszikus, hanem most a Schillerről beszélek, fantasztikus zenei vannak, idefelé is most pont azt hallgattam, a legjobb lemezét, nagyon jó, nagyon klassz. Tehát összefoglaljam, az igényes, jól hangszerelt, dallamos zenéket szeretem. Hát, hogyha nekem nincs zenei élményem, egy-két napig akkor elvonási tüneteim vannak. De ezt komolyan mondom. Úgyhogy nekem a zene az egy nagyon-nagyon fontos. Sokszor mondom, hogy műrepülni lehet három dimenzióba, de a zene egy negyedik dimenzió, egy másik dimenzió, ami elrepült a végtelenbe.
Az, hogy szegény anyukádnak el kellett fogadnia, hogy te ezt komolyan gondolod, és végig kellett élnie, hogy te tényleg elkezdesz repülni, az neked apaként hogy van meg? Tehát, hogy te birtoklod ezt a sokféle területet magabiztosan, összeszedetten, fegyelmezetten, de mondjuk amikor a lányodról van szó, akkor képes vagy belé is belé helyezni ezt a bizalmat, hogy amit választ, az ha kockázatos, ha nem, azt majd ő ügyesen megcsinálja.
Hát igazság az, hogy én őt csak akkor féltem, amikor autót vezet, mert azért nem azért, mert nem jól vezet, hanem azért, mert ott annyi minden mások van kitéve. Önhibán, én sokszor mondom, hogy az autóvezetés az a sokkal veszélyesebb, mint a repülés. A repülésben az ember jó esetben csak a saját hibájából tud egy eseményt elszenvedni, autóval önhibánkon kívül is tudunk eseményt elszenvedni, és elég súlyosat.
És amikor te vezetsz, te is azt szoktad gondolni, hogy ez egy rizikósabb időtöltést, mint amikor fent vagy a levegőbb?
Igen. Én lekopogom, nekem még nem volt saját hibámból esemény autóval, régóta vezetek, de egyfolytában a résem vagyok, és én tudom, hogy mi van körülöttem. Tehát én úgy vagyok a közlekedésben, hogy én nekem hátul is szemem van. Tehát én a zöld lámpába is körülnézek, és jobbra-balra én bármely pillanatban tudom azt, hogyha valami történik, merre tudok menekülni, ki van mögöttem, ki van jobbra, ki van balra. Tehát én a közlekedésben tényleg úgy veszek részt aktívan, hogy benne vagyok, és sokszor látom azt, hogy sokan, mert sajnos nem, mert semmi közük a közlekedéshez, csak akkor sodródnak, és azt sem tudják, hogy mi van körülöttük. Na, az veszélyes.
Ezt elfogadom, ezt én is tapasztalom. A repülés szerinted egy férfi világ?
Nem okvetően, nagyon sok kiváló női műrepülő versenyző is van, nagyon sok kiváló közforgalmi pilóta is van, és úgy tudom, már vannak vadászpilóták is, nők, tehát tulajdonképpen abszolút nem. Nyilván azért a jellegéből fakad, tehát mondjuk a többsége küzdősportos sem nő, a többsége súlyemelő sem nő általában. Szóval vannak férfiasabb vagy fiúsabb sportágak, és vannak nőies. Például ritkán van ritmikus sportgimnasztikában fiú, ugye? Na, tehát vannak nőiesebb sportág, meg vannak fiúsabbak, és vannak, ami unisex. De még egyszer mondom, nagyon sok kiváló női pilóta van.
Az, hogy a repüléshez a fegyelmezettség, meg a nyugalom kell, az jól megerősödött benned, vagy egyébként is egy ilyen nyugodt és fegyelmezett ember vagy?
Én egy izgalmas ember vagyok, nagyon nehezen tudok megülni a fenekemen, és aki ezt tudja, az csodálkozik, hogy hogyan horgászok, az más. Ott a parton vagy a csónakban el tudok ülni egész nap, úgyhogy meg sem moccanok, és belebambulok a természetbe, nézem ott a kacsákat, meg a kiugráló halakat, meg a siklókat, és el vagyok a vízparton, nagyon jó, annélkül is, hogyha kapásom vagy hal lenne. Ez egy teljesen más közeg.
Szerinted ahhoz, hogy ennyi díjad legyen, és ezeket mind meg tud csinálni, mi kellett? Kell tűrni a kudarcot, kell hozzá alázat, kell hozzá elszántság, de hogy még mi kellett ahhoz, hogy ezt a fejedbe vetted, és ezt ezen a színvonalon valósítottad meg?
Hát mind kellett hozzá, meg szerencse is, tehát szerencse nélkül semmi nem megy. Nyilván csak a szerencse kevés. Sok embernek van szerencséje, és nem veszi észre, elmegy mellette. Tehát amit elmondtál, hogy a kitartás, a felkészülés, a sok gyakorlás, a sok munka, beletett munka, látni a célt, egyfajta makacság, egyfajta konottság, nem meghátrálni a nehézségektől, mert sokan jön egy-két nehézség, aztán inkább feladják, elmennek másfelé.
Jó, de ki volt a mintád? És itt nem feltétlenül
szakmai. Nekem nem voltak példaképeim.
Nem is feltétlenül szakmaira gondolok. Olyasmire, mint aki mondjuk a családban valaki, akin láttad ezt a fajta szívósságot, ezt a fajta erőt abban, hogy a nehézségekkel is szembe lehet menni, és meg lehet őket, hogy mondjam, át lehet rajtuk menni, csak kitartónak kell lenni. Ki volt olyan ember körülötted, aki...
Én nem tudom, hogy ez tanulható-e, vagy az emberrel csak jön genetikailag, vagy csak egyszerűen úgy rárakodik az életben. Nem, ezt nem tudom megmondani. Tehát ezt én úgy nem tudom emberhez kötni, hogy kinél láttam miért, és eltökéltem, hogy na, akkor én is ilyen leszek. Szerintem valaki vagy ilyen, vagy nem. Aki nem ilyen, az hiába veszik körül 10 ilyen ember, akkor sem lesz olyan. Ezt szerintem ez egy adottság. Szerintem ez nekem jött.
Besenyei Péter már nagyon korán rájött arra, hogy akkor valósíthatja meg az álmait, ha szárnyakat ad azoknak. Így lett számára a levegő természetesebb közeg a Földnél. Ennek ellenére a műrepülő világbajnok abszolút két lábbal jár a Földön. Példaképes sose volt. Kíváncsisága belülről hajtotta, egyre feljebb és feljebb. Ő azt mondja, mindaz, amit képvisel, egyszerűen adottság, csak úgy jött. De azért fontos volt hozzá, hogy eltéríthetetlenül hitt abban, amit 6 évesen a fejébe vett. Ez volt az Álmok Álmodói Podcast. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a többi részt is. Az epizód szerkesztője és a showrunner Olsós Lajos.
a hangmérnök Kozma Ádám, az utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárd. Winkler Nórát és az Álmok Álmodói podcastot hallottátok. Koprodukciós partnerünk a Millenáris Nonprofit Kft. A műsor a biztonságos alkotás és az innováció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Beton. Ez egy Beton podcast.